Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Kedves testvérek, hallgassuk meg a testet öltött ige üzenetét a János írása szerinti Szent Evangélium első részének az elsőtől a 14. versig. A gyülekezet foglaljon helyet. Kezdetben volt az ige, és az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Volt egy Istentől küldött ember, kinek a neve János. Ez jött tanú bizonságul, hogy bizonságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. És az ige testté lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ámen. Fohászkodjunk és imádkozzunk. Mennyei ige, hosszú sötét éjszakáink eloszlatni látszanak, a napfordulóval kiterjedt a fény napjainkra. De tudjuk, hogy a valós fény, ami igazán számít, ami igazán létezik, az, ami igazi világosságot ad a bensőkbe, az te magad vagy. Ha te ott vagy bennünk, akkor az örök élet útján tartasz minket. Halhatatlanságot adományozol, mert belőled, mint örök halhatatlanból táplálkozunk, ha téged szemlélünk. Szent és örök tűz, amely a világ kezdete óta ragyogsz. Kérünk, ajándékozz meg ma jelenléteddel, te, aki megjelentél egykor a világban, hogy megvilágosíts minket. Világvilágossága, vezess el minket a fény útjára. Ámen. Kedves testvérek, a testetöltés titkáról, Isten hozzánk való szeretetéről, a János első levelének alapján szeretnék közöttetek ma beszélni, amely írva található János apostolnak első levelében, az első részétől az első 4 versében, eképpen. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről. És az élet megjelentést láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, mely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy az örömetek teljes legyen. Ámen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, manapság az a tapasztalatom a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatban, nem itt, de sok helyen, hogy az ige hirdetésekben gyakran beszélünk a fogyasztói társadalom, az ajándékhajhászás és vásárlásnak a kritikáiról, vagy multikultúra kritikáiról, vagy most újonnan női emancipációról. De ma én szakítanék ezzel az ügyeletű szokással, és sokkal inkább arról szeretnék ma közöttetek beszélni, hogy mi a karácsonyi ünnepnek az üzenete, jelentősége, lényege. Mindig, amikor valamilyen nagy keresztény ünnepnek a prédikációjára készülök, akkor mindig ez a kérdés mozgat engem, arra indít, hogy Isten, hogy valahogy megtalálja mindig az ünnepnek a valódi üzenetét, lényegét, azt az üzenetet, amit mi is tudunk, ma is tudunk magunk számára értelmezni, ami ma is mond valamit. Mi az ünnep üzenetében az az örök igazság, ami ad nekünk valamit. Mert hogyha ezt nem találjuk meg, akkor tulajdonképpen az ünnepnek semmi értelme. Mert ugye jó az, hogy vannak ilyen ünnepeink, minden évben megüljük, a kereszténység előtti pogány Európában is voltak ilyen ünnepek, körülbelül hasonló időkben. De hogyha nincs üzenete, nincs tartalma, akkor fölmerülhet a kérdés, hogy milyennek az egésznek az értelme. Mi az értelme ennek a nagy karácsonyi felhajtásnak? Úgy is fogalmazhatnék, hogy egy kicsit nyers akarok lenni. Minden rítusnak, minden szertartásnak megvan a maga külsősége, viszont van egy sokkal lényegesebb tartalma, sokkal lényegesebb eleme, ez pedig a belső lelki üzenet. Hát ugyanígy vagyunk az ünnepekkel is. Van egy külső része, váza a dolgoknak, az ünnepeknek, de van egy belső mély tartalma. Ezt a belső mély tartalmat nem találjuk meg, akkor csak a felszín marad, a váz, a sablon. És majd azt találjuk, hogy minden évben megünnepeljük a karácsonyt, de hogyha nincs bennünk a karácsonyi üzenet lényege, akkor csak egy nyűg marad a hátunkon. És csak azt kérdezzük, hogy most milyennek az egész értelme. Most miért vagyunk már megint itt? Miért kell ezt megint ünnepelni? Nem lehet dolgozni, nem lehet semmit se csinálni, a boltok zárva vannak. Mondjuk szünnap van, az mondjuk egy kicsit pozitív. De így önmagában nem tudunk vele mit kezdeni, nincs az egésznek semmi értelme. De nem kell, hogy így legyen számunkra, keresztényeknek, mert számunkra a karácsony a megváltónk születését jelenti. De úgy is fogalmazhatnék, hogy az ige megtestesülését. Na most Jézus Krisztus születéséről ugye minden évben beszélünk karácsonykor. Megjelenik mindig, minden évben a történet előttünk. Tegnap hallottuk a prédikációban is, hogy minden évben előkerül ez a születés történet, és próbálunk valamit kezdeni vele. Megjelennek ezek a tipikus szereplők, hogy napkeleti bölcsek, meg pásztorok, meg csillag, barlangistáló. De valahogy úgy az ige megtestesüléséről keveset beszélünk. Érthető is, mert ez egy maga az, hogy az ige megtestesülése, ez már egy kicsit ilyen bonyolult fogalom. De Isten ma azt helyezte a szívemre, hogy filozófiai magaslatokba törjek, és erről beszéljek ma nektek. De azért igyekszem nem túl filozófikusra venni az ige hirdetést, hogy azért mindannyian érthessük, hogy mi az üzenete ennek az ige hirdetésnek. Majd a kiáratnál úgy is látom az arcokon, meg a szemeken, hogy a Szentlélek mennyire áldotta meg ezt a törekvésemet. Szóval, ige megtestesülése. Annyit azért elmondhatok, hogy a eredeti görög szövegben az a szó, hogy ige, hogy élő ige, itt ebből a néhány versből, amit felolvastam János leveléből, az ige helyén az a szó szerepel, hogy a logosz. Ez egy nagyon fontos filozófiai fogalom. Voltak ilyen ősi kultúrák, különösen a görög kultúra, a hellén kultúra, akiknél ez a fogalom nagyon fontos volt. Annak idején voltak nagy görög filozófusok, akik a görög ligetekbe ott kimentek, fogták a kis tanítványaikat, akik általában valami királyi családból származtak, kimentek, ott kiültek, és akkor úgy szemlélték a természetet. Úgy szemlélődtek. És néhány görög filozófusban az fogalmazódott meg, hogy emögött a látható mögött, az anyagi világ mögött kell, hogy legyen valami szellemi is, valami láthatatlan, ami ezt az egészet így körbefonja, ami átjár mindent, és ami által a világ is teremtetett. Na most ezek a görög filozófusok úgy fogalmazták meg ezt a valamit, ezt a teremtő szellemet, ezt az erőt, hogy a logosz. Aztán pedig János apostol, akinek a leveléből idéztem, egészen addig elment, hogy azt írta Jézusról, hogy na Jézus, aki megszületett, ez volt az a bizonyos logosz, aki megtestesült, aki eljött a földre. Jézus személyén keresztül maga a teremtő ige, az Isten beszéde jelent meg a világban. Ezt mondta János apostol, mert ő tapasztalta, kezdettől fogva látta és hallotta és beszélt Jézussal, és úgy érezhette, hogy Jézusban van valami misztikus ragyogás, valami természet feletti, valami természet feletti szeretetet tapasztaltak az emberek az arcán, amikor Jézus megjelent a világban. Isten szeretetét fedezték fel benne, és a szerető Istent. Azt a szerető Istent, aki akkor már minden ember vágyott. És ugye Jézus tanított, és bárki, aki vele beszélni kezdett, olyan hatással volt rá az emberekre Jézus, hogy valami megváltozott úgy az életükben. Valami új kezdet jelent meg. Tehát volt ez a Jézus, aki ilyen természetfeletti erővel tanított. Valami misztikus ragyogás, valami misztikus atmoszféra vette körül az ő személyét. Isteni hatalma volt. Volt valami földön túli erő, ami körbejárta őt. És volt valami földön túli szeretet, empátia, megbocsátás. Szóval összességében elmondhatjuk, ugyan még ma is nehezen és meghatározó módon, hogy Jézus egy volt az Istennel. Nehezen tudjuk ezt elmagyarázni, még a teológusok is, de valahogy ott volt benne ez a teremtő ige, ez a logosz. És akkor sok ember számára úgy világossá vált, hogy na igen, ez a Jézus Krisztus az, akire már régóta vágytunk, és vártunk. Ő a Messiás, ő az Isten fia. az abszolút, az örök létező. Persze miközben, amíg ilyen fennkölten fogalmazok erről, és beszélek erről, gondolkozunk együtt arról, hogy Isten megjelent a világban, felmerülhet bennünk a kérdést, hogy mit tudunk ezzel kezdeni. Mert talán annak ellenére, hogy hiszünk és keresztjének vagyunk, beavatott, újjászületett keresztjének, talán a gyenge pillanatainkban sokszor megfogalmazódott az a kérdés, hogy na jó, itt van ez az evangélium, ez az örömhír, hogy Jézus Krisztus eljött a földre, karácsonykor megünnepeljük, de ugyanakkor minden nap is elmélkedhetünk erről, de mit tudunk ezzel kezdeni itt a földi életünkben? Sokszor odáig is eljuthattunk, hogy azt mondtuk magunkba, hogy hát ezzel nem vagyok kisegítve. De valójában nem is kell, hogy ki legyünk segítve ezzel a földi életünkbe. Mert az ige nem azért jött a világba, hogy a földi életünk jobbá váljon. Nem azért jött el, hogy az anyagi, vagy a magánéletünk jobb legyen ezzel. Nem azért jött, hogy a karrierünk majd hirtelen Jézus erejével beinduljon. Ez a legnagyobb hiba és tévhit, amikor közülünk valaki ezt állítja, hogyha igazán hiszel majd Jézus Krisztusban, akkor majd mindenképpen prosperálva lesz az életed. Mennyi ilyen ostobaságot hallani? Hál' Istennek nem a saját házunk tájékán, de vannak olyan keresztény irányzatok, akik ezt mondják. Ha igazán Isten gyermeke vagy, akkor majd beindul a vállalkozásod, minden rendben lesz, minden simán fog menni, nem is lesz igazából beteg, meg semmi probléma nem lesz az életedbe, mert majd Jézus segít, majd Jézus ereje majd ott munkálkodik majd az életedbe, és akkor minden rendben lesz. Hát nem. Isten igéje nem a földi életünket akarja plántálni. A vallás, vagy a, inkább úgy fogalmaznék, a keresztény hit nem azért van, hogy az életünknek a fő problémáit megoldja. Isten nem fogja helyettünk megoldani a magánéletünket. Isten nem fog elmenni dolgozni helyettünk. És nem azért van Isten, hogy jobban érezzük magunkat ezen a földön, ebben az életben. Mert ugye tudunk valamiben majd kapaszkodni. Hányszor hallom ezt a mondatot, hogy hát igen, jó a vallás, mert tudunk valamiben kapaszkodni. Mert az egy jó kapaszkodó, és hogyha folyamatosan gyakoroljuk, akkor majd jobban érezzük magunkat. De ez a koncepció egy kicsit útvesztőbe visz. Mert hogyha ezt gondoljuk, akkor előbb-utóbb csalódnunk kell. Mert Isten nem ezért jött el a világba, hanem azért jött el, hogy a földi életen túl valami sokkal maradandóbbat adjon nekünk. Ő azért jött, hogy örök boldogsággal ajándékozzon meg minket. Boldogság. Hányszor hallani ezt a szót? Mindenki keresi a boldogságot az életében. De mi is ez a boldogság? Talán az örömöknek a megélése? Az örömöknek a beteljesedése? Az, amikor minden vágyunkat elértük, minden beteljesült. Minden dolog, amire vágytunk az életünkben, végre révbe ért. Anyagi jólét, szerelem, újabb és újabb tapasztalatok, megélése. Jók ezek az örömök, és kell is, hogy legyenek egyébként az életünkben. Ezek nagyon fontos dolgok. De az is fölmerülhet bennünk, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk a pénzünket ellopják, az ember, akit igazán szerettünk, hirtelen meghal, és már nem nagyon van lehetőségünk új tapasztalatok megszerzésére. Jók ezek az örömök, fontosak, de halandók. A karácsonyi üzenet azonban egy örök örömöt ígér. A megtestesült ige azt akarta, hogy kapcsolatunk legyen az Atyával. Hogy valami örök kapcsolatunk legyen vele. Hogy van az örök létező, az örökké való, a halhatatlan, akinek a családjába be akart minket vonni. Azt akarta, hogy valamilyen közösség, valami harmónia legyen, jöjjön létre az ember között és az Isten között. Azt akarta, hogy az Isten szeretete, amiről Jézus prédikált, beszélt itt a Földön, az valahogyan egy ilyen szeretet közösségé váljék közöttünk, Isten és ember között. Hogy örök közösségünk legyen az Atyával és a Fiúval, és így egymással is, mert testvérek vagyunk, mert így válunk Isten nagy családja. Mi is most úgy vagyunk itt jelen, hogy Isten családja vagyunk, mert közösségünk van az Atyával, Istennel, és szeretetben együtt vagyunk. Persze ez az örök boldogság, ez az örök öröm, ez nem helyettesíti azokat az örömöket, amiket kapunk az élettől, de kiegészíti. A halandó örömök mellé egy halhatatlan öröm párosul, és ez így lesz valahogy teljes. Tehát így lesz az örömök teljessége. Így válik a karácsonyi üzenet az örömök teljességévé. Egy halhatatlan örömmel. Na, sokszor ez az, amit valahogy kifelejtünk a kereszténységből, a halhatatlanságot, az örökké valóságot. Meg úgy általában, hát keveset gondolkozunk erről az életünkben. Pedig, hogyha ezt nem látjuk meg, hogy nekünk Isten örök életet, halhatatlanságot ajándékozott, akkor egy idő után, ha csak a halandó örömökbe kapaszkodunk, akkor eléggé kiábrándultá válunk. Minden olyan sötétté és kiábrándítónak tűnik. Olyan hiába valónak. Mert ugye előbb-utóbb elmúlik. Van egy filmdráma, ahol pont ezt a kiábrándultságot, ezt a hiába valóságban való depressziót jeleníti meg. A címe Sunset Limited, Samuel Jackson és Tommy Lee Jones főszereplésével. Az egész film egy ilyen beszélgetés, egy dialógus. Az a történet, hogy van egy professzor, aki megunta az életét, mindent olyan hiába valónak gondolt, olyan hiába valónak talált, és hát nem túl kényelmes halálnemet választott magának, mert ugye öngyilkos akart lenni, és a metró elé akarja vetni magát. És akkor hirtelen előbukkan egy lelkész, aki megmenti őt, majd a házába mennek, és órákon keresztül beszélgetnek az életről, az élet dolgairól. Valahogy ez a lelkész megpróbálja lebeszélni ezt a professzort, hogy ne legyen öngyilkos. Annak idején a teológus társaimmal néztem meg ezt a filmet, és hát nagyon sokszor elgondolkoztam azon a filmnézése közben, hogy mi lenne, hogyha én lennék Samuel Jackson helyében, vagy legalábbis a lelkész helyében, akit játszik. Nem könnyű dolog ez. A lelkész ugye küzd, megpróbálja lebeszélni az öngyilkosságról. Mindenféle keresztjén közszáj megfogalmazódik itt. Van Isten, Isten szeret téged, beszélhetsz vele, van bűn és van megváltás. De valahogy a professzor számára ezek a mondatok nem túl meggyőzőek. Hajthatatlan. És végül úgy végződik a film, hogy ez a professzor újra a metró elé veti magát. csak ezúttal sikeresen. Az utolsó monológiából kikelt magából, és valami olyasmit beszélt, hogy a fejsze árnyéka ott lebeg minden öröm fölött. Minden egyes út a halálba vezet. Minden barátság, minden szerelem, kín, veszteség, árulás, fájdalom. Szenvedés, öregedés, megaláztatás. Szörnyű settenkedő betegség. Mindenre és mindenkire ugyanazon sors vár. Mindenre, akit valaha is szeretni kívántál. Ez az igazi szövetség, és senki se szállhat belőle addig, amíg benne él, amíg él. De van egy másik szövetség, testvérek. Ez a szövetség az, amit Isten kötött velünk. Az, hogy 2000 évvel ezelőtt ő lejött a földre. Nem azért, mert olyan nagy csodát akart tenni, hanem azért, hogy ezt az elmúlást, amitől minden egyes ember retteg és vészesen közeledik az életébe, azt ő is megtapasztalja, hogy átérezze. Emberi akart lenni, hogy ugyanazt érezze, amit mi. Hogy ő is megtapasztalja a halált, hogy ő is ugyanúgy szenvedjen, mint mi. Együtt örüljön velünk. Együtt szenvedjen velünk. Fájdalmakat tapasztaljon meg, mint mi, emberek. Mindezt azért, hogy megmutassa, hogy Isten egy szerető Isten. Egy olyan Isten, aki együtt érez velünk. Nem pedig egy olyan, aki valahol ott van a levegőbe, és holmi dekadens farizeus törvényeket akar ledugni a torkunkon, hogy aztán azt szigorúan követve majd beleőrüljünk és életképtelenekké válunk, hanem azért jött le a földre, hogy megmutassa az ő szeretetét, és ezzel a szeretettel győzzön meg minket. Hogy ezt a szeretetet kövessük. Az Úr Jézus azért jött, hogy a szeretetről tanítson minket, de az, hogy ez valahogyan úgy vonzóvá váljon számunkra, hogy ez a misztikus szeretet, ami körbe ragyogta őt, ez valahogyan átruházódon ránk is. És úgy akarjuk követni őt. És hogyha követjük őt, ha fény útján járunk, akkor örök életünk lehet. Hogyha mind... Szóval ez az üzenet, ez egy misztérium. Igazából a külvilág soha nem fogja megérteni. Sőt, tulajdonképpen komplett idiótának néznek minket a legtöbben. De hogyha ezt az üzenetet megéljük mélyen, belsőleg, ha valami misztikus módon beavatódunk ebbe a misztériumba, Isten szeretetének a misztériumába, akkor miénk Isten szeretete? Akkor közösségünk van az Atyával, és ez a közösség az Atyával, az örök szerető Istennel, az soha el nem múlik. Örök életünk van, és akkor az életünket az örökké valóságba szemlélhetjük. Úgy állhatunk hozzá az életünkhöz, hogy igen, van ez a néhány évtized, de ez nem áll meg az örök körforgásba. Ez nem áll meg az örökké valóságban, ez valahogy tovább tart. Úgy szemlélhetjük az életünket, mint az a diakonisza nővér, akit az elmúlt hetekben ápoltam. Egy gyakorlatot végeztem egy református otthonban, és végignéztem, ahogyan hétről hétre gyengül. 96 éves volt, de még mindig épp elmélyű és egészséges elmélyű volt. Még mindig ott csengnek a fülembe a szavai, amikor azt mondja, hogy 80 éven keresztül Isten szolgálta, és most megy haza, hamarosan. Kitárt karokkal vár az Úr. Kitárt karokkal vár az Úr az ő dicsőségébe, ezt mormolta folyamatosan. De ami igazán felkeltette a figyelmemet, hogy nem volt benne semmi félelem. Semmilyen félelem nem látszott rajta. Semmi keserűség. Semmi hiába valóságnak az érzése. Egyedül a legyengüléstől reszketett a teste, de ugyanakkor az arcán lehetett látni, és most egy kicsit közhelyesen hangzik, de lehetett látni valami békességet, valami nyugalmat. Hát szóval, testvérek, ez van. A karácsony üzenete az örök élet reménysége. A testet öltött ige, amit a mi Úrunk Jézus Krisztusnak születése, annak a Jézusnak a születése, aki örök életet hozott el nekünk. Ez az, amit felismertek a tanítványok Jánossal együtt Jézusban annak idején, és ez az, amit ma palásban hirdetünk nektek. Nem lesz ettől jobb a földi életünk, Jézus ezt nem ígérte. Nem lesz jobb a földi életünk, hiszen nem azért jött el, hanem azért jött el, hogy megvilágosítson minket. Hogy az ő tanításaival az isteni szeretet, amiről beszélt, az valahogy megváltoztassa az életünket. De nem a személyiségünket, nem az attitűdünket, nem a viselkedésünket, nem a felszínt, ahogyan azt sokan gondolják, hanem hogy sokkal mélyebben változtasson meg valamit. Hogy spirituális, belső, lelki életünk legyen Istennel. Hogy valami lelki szemlélődés ott legyen az életünkben. Most beszélhetnék erről többet, de igazából ezt meg kell élni. Ezt meg kell tapasztalni. Hiába magyaráznék még itt fél órát. De tudjuk azt, hogy valamennyien meg is tapasztaltuk, mi, akik itt ülünk. Ez egy olyan dolog, ami ugyanolyan természet feletti, mint ahogyan Isten eljött ebbe a világba. Most így, karácsony végeztével talán elgondolkozhatunk azon, hogy Isten ajándékozott valamit nekünk. Az Istennel való örök közösséget, az örök életet. Ezek a gondolatok lehetnek bennünk majd, most itt az úrvacsora alkalmával, az úrvacsora misztériumában. Áldott legyen a mi Úrunk érte. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy mennyei gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy szerető atyánk vagy, és hogy közösségre akarsz lépni velünk. Szören Kierkegaard imádsága. Uram, te egyszer itt jártál a földön, s hátra hagytad lábnyomodat, hogy legyen mit követnünk. Te, aki a mennyből letekintesz minden vándorra, erősítsd a fáradtat, bátorítsd a csüggedőt, térítsd vissza az eltévedtet, vigasztald a küzdőt. Urunk és megváltunk, hadd álljon példaképet tisztán és világosan lelki szemeink előtt, hogy szétoszlassa a ködöt. Segíts nekünk, hogy téged követve érkezzünk meg üdvödbe, és otthont találjunk te nálad. pedig mindannyian imádkozzunk csendben, maga csendességében mindenki. Könyörögjünk úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanította nekünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.